Véget ért az orosz-ukrán gázvita, mindkét fél számára előnyös 5 éves megállapodást kötöttek.
Egyre súlyosabb a belvízhelyzet Borsodban, egy nap alatt duplájára nőtt az elöntött területek nagysága.
Tetők omlottak le Ausztriában és Csehországban is a hó súlya miatt, Németországban megtalálták a 12. áldozatot a jégcsarnok romjai alatt.
A gyerekek biztonságáért gyűjtenek aláírást a siófoki szülők, szeretnék, ha ingyenes lenne az M7-es siófoki szakasza.
Jó napot kívánunk, vége a vitának. Oroszország és Ukrajna rendezte a gázárak körüli nézeteltéréseket. A két ország 5 évre szóló, mindkét fél által előnyösnek tartott szerződést kötött.
Ennek értelmében egy orosz-osztrák tulajdonú kereskedőház szállítja majd a gázt Oroszországból Ukrajnába. Noha a megoldás első látásra kissé bonyolult, szavatolja az európai gázellátás zavartalanságát.
Oroszország és Ukrajna ma reggelre megállapodott a hetek óta tartó gázárvitában, és 5 évre szóló szerződést kötöttek.
Elégedettek vagyunk a megállapodással. Kölcsönösen előnyös, tehát mindkét fél által elfogadható megoldás született. Így biztosított az ukrán szükséglet kielégítése, és egyben az Európának szánt gázszállítás zavartalansága is.
A megállapodás lényege, hogy egy kereskedőházként működő pénzügyi cég a Rosukra Energo bonyolítja majd az Ukrajnába irányuló orosz gázexportot.
A Gazprom ennek a cégnek 1000 köbméterenként $230, vagyis az oroszok által eredetileg kikötött piaci árért adja a gázt. A Rosukra Energo emellett Közép-Ázsiából, Türkmenisztánból, Kazaksztánból és Üzbegisztánból is vásárol ennél jóval olcsóbb gázt, nagyjából $50. A közös vállalat ezeket keveri, majd $95 eladja az ukrán naftogáznak. Így mindkét fél követelése teljesül, a különbséget a közös cég nyeli le, amelyből mindkét fél részesedik. Sikerült megállapodni a tranzitdíjakról is.
Hosszú távú szerződésben rögzítettük az Ukrajnán átmenő orosz gáz tranzitdíját. 100 kilométerenként és 1000 köbméterenként $1.60 fizetünk, ami majdnem másfélszerese a korábbinak. A tranzitdíjat kizárólag készpénzben lehet rendezni, így az Ukrajnának szánt és a rajta keresztül menő gáz között semmilyen kapcsolat nem lesz.
Vagyis a jövőben nem fordulhat elő, hogy Ukrajna tranzitdíj fejében lecsapol a rajta átmenő a Gazprom európai partnere.
A MOL tájékoztatása szerint helyreállt a gázszolgáltatás az ukrán-magyar határon. A vezetékekben ismét a Gazprommal kötött szerződésnek megfelelő mennyiségű földgáz érkezik az országba. Déltől a hétfő óta kőolajjal fűtő 34 nagyfogyasztó is visszaállhat a földgázra.
Már lakóházakat is veszélyeztet a belvíz Borsodban és Hajdú-Biharban.
A két megyében csaknem 50 otthon pincéjét öntötte el a víz, közben rohamosan nő a belvízes területek nagysága is. Hajdú-Bihar megyében például a tegnapinál 2-szer nagyobb terület áll víz alatt.
Borsodban szintén 11 ezer hektár szántót és legelőt borít a víz.
Borsod megyében 40 lakóházat fenyeget a belvíz, itt pincék már áznak. Az elmúlt napok csapadékos időjárásai miatt 11 ezer hektár terület került víz alá. A Takta folyón az éjszaka levonult az árhullám, ennek ellenére az elsőfokú védelmi készültséget fenntartják a szakemberek.
4 darab szivattyú telepünk működik szakaszosan és folyamatosan, a folyamatos az a botrok közben van. Naponta kb. 200-210 köbméter belvizet emelnek át.
Hajdú-Biharban 10-re nőtt azon területek száma, ahol belvízvédelmi készültséget rendelt el a vízügyi igazgatóság. Tiszacsegén 9 lakóházat fenyeget a víz. Egy nap alatt duplájára 11 ezer hektára nőtt az elöntött területek nagysága. Ezek főként szántók, legelők. Békés megyében az elmúlt 24 órában 7 mm eső esett. Ez máskor nagyjából egy heti csapadéknak felel meg. A körösök mentén így 10 szakaszon van készültség. A belvíz ellenére kitelepíteni sehonnan sem kellett az embereket. A házakból folyamatosan szivattyúzzák a vizet, ahol pedig szükséges homokzsákokat is kiraknak.
Több mint 30 úton kátyúznak Budapesten, a rossz időjárás miatt azonban ez csak néhány napra vagy hétre oldja meg a gondot. A nedves úton nem sokáig tart az úgynevezett hideg burkolat.
Ez a kátyú már nem okoz gondot az autósoknak egy ideig, maradt azonban még bőven gödör az utakon a fővárosban, olyan is, amely komoly kárt okozhat az autók kerekében.
Igen, tökölön voltam, és tökölön jöttem befelé, és ott ment szét a izé. Hát ilyen kátyú volt, még egy kicsit nagyobb volt.
Az elmúlt három hét csapadékos időjárása sokat rontott a fővárosi utak állapotán, a szakemberek az ünnepek alatt is javították a kátyukat. Most éjjel-nappal csaknem 14 brigád dolgozik több kerületben is.
Ezen kívül közbeszerzési eljárás keretében leszerződtünk más útjavító cégekkel is, hogy a mi kapacitásunkat kiegészítve január-februárban nagyobb erőkkel tudjuk megszüntetni a kátyukat.
Egyelőre még nincs olyan technológia, amellyel ilyen időjárási körülmények között tartósan ki lehetne javítani a lyukakat, úgyhogy ezek csak ideiglenes tömítések. A végleges javításhoz száraz útra és meleg időre van szükség.
A BKV nem tud arról, hogy az elmúlt napokban áramütés ért volna utasokat. A közlekedési társaság viszont azt elismeri, hogy szivárgó áramot jelzett a trolibuszok berendezése, ezért több kocsit átmenetileg le kellett állítani. A gond szerintük nem a karbantartással, hanem az orosz trolik elavult technológiájával van.
Ez az a szerkezet, ami a szivárgó áramot érzékeli a trolibuszokban.
Ez a műszer többször is jelzett a sofőröknek. Az elmúlt napokban ezért összesen 29 kocsit vontak ki a forgalomból. Állítólag Zuglóban órákig állt a közlekedés.
Voltak időszakok, amikor a megszokottnál kevesebb jármű közlekedett. De ugye az a feladatunk, hogy ezeket minél előbb pótoljuk. De azt gondolom, hogy azért az elfogadható, hogy ez a pótlás ez nem megy nulla perc alatt.
A BKV elismeri, hogy esős időben előfordulhat a trolikon szivárgó áram. A műszer szerintük csak ezt jelzi, nem pedig azt, hogy a troli rázós lenne. A 26 éves járműveket ezért is kellene mi hamarabb lecserélni, véli az Elővárosi Közlekedési Egyesület, amelynek már több korszerűsítési javaslatát is figyelembe vették.
Azért kérjük Budapest vezetését, hogy rendelje meg azt a 39 darab alacsonypadlós trolibuszt, amelyre egyébként opciója van.
A járműpark felújítása már folyik, közölte a BKV. 10 új troli beszerzéséről már döntés született. Azokkal éppen a régi orosz járműveket váltják majd ki.
Még május előtt nyilvánosságra hozza az állami számvevőszék azokat a jelentéseit, amelyeket a belügyminisztérium, a miniszterelnöki hivatal és az APVRT gazdálkodásáról készít. Ez utóbbi részletesen elemzi a Budapest Airport eladásából származó pénz felhasználásának módját. Kiemelten foglalkoznak 2006-ban az önkormányzatokkal és az Európai Uniós források felhasználásával is. A számvevőszék az idén csaknem 8 milliárd forintból és összesen 86 ezer ellenőrzésre fordítható munkanappal gazdálkodhat.
Ennek a 86 ezer nap ellenőrzési kapacitásnak a döntő részét, egyharmadát, és ez egy meghatározó terület, két óriás munka viszi el. Az egyik az állami költségvetési zárszámadás, ami mint egy tükörképe a gazdálkodásnak, a másik pedig az állami költségvetési törvényjavaslatnak a tervezése. Mindkét vizsgálat együtt milliárdos, több milliárdos tételű munkát jelent.
Az országgyűlési és önkormányzati képviselők számának felére csökkentését javasolja a Fidesz. Rogán Antal szerint erről már rögtön a 2006-os választások után dönteni kellene az új parlamentnek. A Fidesz kampányfőnöke szerint túlságosan sok a kormányzati vezető is, ezért a nagyobbik ellenzéki párt azt javasolja a miniszterelnöknek, hogy már idén harmadukat bocsássa el. Ezzel a Fidesz számításai szerint felére, vagyis 6 milliárd forint helyett 3 milliárdra csökkennének a kiadások.
Diplomáciai egyeztetés kezdődött két ekvádori börtönben raboskodó magyar drogfutár hazahozataláról. A külügyminisztérium egyelőre nem mond ennél többet az ügyről. Lapinformációk szerint arról a két magyar fiúról van szó, akiknek már van jogerős ítéletük. Ők évek óta raboskodnak kint, és most azért jöhetnének haza, mert egy novembertől hatályos nemzetközi egyezmény alapján saját országuknak kiadhatók azok az Ekvádorban raboskodók, akiknek van jogerős ítéletük. Rajtuk kívül még négy miskolci drogfutár került másfél évvel ezelőtt ekvádori börtönökbe. Ők azonban egyelőre még előzetes letartóztatásban vannak.
Megtalálták a 12. áldozat holttestét a németországi Bad Reichenhall jégcsarnokának beomlott tetőzete alatt.
Három ember még mindig a romok alatt van, életben maradásukra már kevés a remény. Tegnap délután átmenetileg fel kellett függeszteni a kutatást, ugyanis el kellett távolítani a mentést akadályozó romokat.
Tegnap egyébként Csehországban és Ausztriában is beomlott több csarnok tetőszerkezete a hósúlya alatt.
Hajnalban újult erővel folytatódott a kutatás a romok alatt rekedtek után. A mentők munkáját megkönnyítette, hogy a havazás időközben alább hagyott. A 200 fős mentőalakulat nehéz gépekkel és nyomkereső kutyákkal kutatott a romok között. A halottak között több gyermek is van. A sebesültek száma 34. Bár a Bajorváros polgármestere szerint műszakilag minden rendben volt, mások véleménye szerint a Bad Reichenhalli jégcsarnok statikai ellenőrzésének elmulasztása okozhatta a hétfői tragédiát. A CDF televízió információja szerint a sportcsarnok felújításra szorult. Erről állítólag a városi önkormányzat határozatot is elfogadott. A polgármester cáfolta ezt. Az sem biztos, hogy az utóbbi napokban lehullott nagy mennyiségű hó okozta a tető beomlását. Az állandó havazás miatt ugyanis folyamatosan mérték a terhelést, és az még a hétfő délutáni méréskor is a megengedett érték alatt volt. A rendkívüli havazás miatt beomlott egy bevásárlóközpont tetőzete tegnap a csehországi Ostravában. Itt legalább ketten rekedtek a romok alatt. Az utóbbi napokban lehullott nagy mennyiségű hó súlyát más csarnokok tetőszerkezete sem bírta el, de ezek a keddi balesetek nem követeltek áldozatokat. Az ausztriai Pressbaumban a raktárcsarnok teljesen üres volt, a német Ainkban a beszakadt tető egy teherautót és két kocsit temetett maga alá.
Legkevesebb 150 ember meghalt az indonéziai Jáva szigetén egy földcsuszamlásban. A sárlavidát a napok óta tartó monszun esők okozták. A földcsuszamlás 80 házat temetett maga alá egy faluban. A tragédia sokakat álmukban vagy a reggeli imádság közben ért. A mentők eddig 12 embert menekítettek ki a sártengerből. Bolíviában is áradások vannak, Santa Cruz környékén utakat és házakat rongált meg a hömpölygő víz. A bolíviai esős évszak még 2-3 hónapig tart. Egyetlen bányász élte túl a nyugat-virginiai bányarobbanást, ő is válságos állapotban van. Az áldozatok családtagjai gyászolnak és fejeket követelnek, korábban ugyanis azt mondták nekik, hogy a 13 csapdába esett vályár közül 12-en túlélték a balesetet. Az illetékesek kommunikációs zavarra hivatkoznak.
Az öröm első pillanatai. A csapdában rekedt vályárok hozzátartozói a bánya közelében fekvő baptista templomban várták a híreket, immár több mint 41 órája.
Így ültünk, amikor valaki hozzánk rohant, és azt kiáltotta, hogy élnek.
A családokban több mint másfél napos feszültség szabadult fel, hiszen néhány órával korábban a mentők egy másik bányajáratban megtalálták a vályárok egyik társának holttestét. A 13 bányász két napja rekedt a föld alatt, miután a tárna berobbant. A zsoltárokat éneklő rokonok öröme azonban nem tartott sokáig. Hamarosan tragikus hír kezdett terjedni az emberek között. Kiderült, hogy a mentők igazából csak egyetlen bányászt, egy 26 éves fiatalembert hoztak fel élve a tárnából, őt is kritikus állapotban szállították kórházba. A többiek odavesztek. A bánya vezetői szerint valaki félreértette a mentők rádiós helyzetjelentését, így indulhatott útjára a téves információ.
Mindannyian vágytunk a jó hírre. Amikor ezt megkaptuk, valaki idő előtt továbbította a rokonoknak, mielőtt még ellenőrizhettük volna. Biztos vagyok benne, hogy jó szándékkal tette.
A baleset oka egyébként még mindig nem ismert, azonban elgondolkoztató, hogy a Szágó bányában tavaly szövetségvizsgálatot tartottak, amely során megállapították, hogy a tárnákban 11 hét alatt 46-szor sértették meg a biztonsági szabályokat.
Argentina határidő lejárta előtt kifizette teljes adósságát a Nemzetközi Valuta Alappal szemben. A 9,5 milliárd dolláros adósság rendezéséhez a latin-amerikai ország majdnem 27 milliárd dolláros devizatartalékát használta fel. Argentina a Nemzetközi Valuta Alap harmadik legnagyobb adósa volt. Az adósság idő előtti rendezésével 1 milliárd dollár kamatfizetéstől mentesült az ország, de még így is tetemes, mint egy 126 milliárd dollárnyi államadósága maradt.
Mától feloldották a szükségállapotot Franciaországban, miután a francia kormány jóváhagyta Jacques Chirac államfő erről szóló rendeletét. A kormány november 8-án vezette be az intézkedést, miután 40 éve nem látott méretű zavargások törtek ki az ország több nagyvárosában. A szükségállapotot még 6 hétig lehetett volna fenntartani.
Az egyik izraeli televízió szerint a rendőrségnek bizonyítékai vannak arra, hogy Ariel Sharon izraeli kormányfő családja 3 millió dollár illegális kampánypénzt kapott egy osztrák üzletembertől. A tévé bemutatott egy dokumentumot, amelyet állítólag a rendőrség foglalt le egy izraeli családtól. A riportot azon a napon sugározták, amikor Sharon fia lemondott parlamenti mandátumáról az ellene indult bírósági eljárás miatt. Omri Sharon ellen tavaly augusztusban emeltek vádat. Azzal gyanúsítják, hogy apja egyik fő politikai tanácsadójaként fiktív cégeket hozott létre, amelyek finanszírozták Ariel Sharon 1999-es kampányát a Likud elnöki tisztségének elnyeréséért.
600 utast raboltak ki január 1-én a Nizza és Lyon között közlekedő vonaton. A támadásokat egy tucat fiatal követte el. Egy 20 éves nőt szexuálisan is bántalmaztak, a többi utas nem tudott közbelépni. Végül valakinek sikerült riasztania a rendőröket, akik feljutottak a vonatra. A rablók azonban még Marseille előtt leugrottak, és csak hármójukat sikerült elfogni.
Hazai támogatás hiány az Európai Unió építeti meg a mohácsi határkikötőt.
A beruházásnak eredetileg 2004-re kellett volna elkészülnie, most azt ígérik, hogy a folyami határszakasz 2007 nyarán már megfelelhet a schengeni követelményeknek.
A környéken élők arra számítanak, hogy a mohácsi kikötő gazdasági fellendülést hoz a térségnek.
Még nem látszik, de itt van az Európai Unió határa, már ami a folyami közlekedést illeti. Mohács külterületén épül fel az új határkikötő.
A teljes vámhivatali elhelyezés költözik ide, tehát gyakorlatilag a hajóvizsgálati egységünk, a vezetés, az adminisztrációs és utólagos munka, valamint a határőrizeti, a vízirendészeti és a növényvédelmi szolgálat.
Az uniós normáknak megfelelő kikötőnek már 2004-re el kellett volna készülnie. A hazai költségvetés azonban nem tudta kigazdálkodni a szükséges 2,5 milliárd forintot. Most az unió fedezi a beruházás költségeit. Már keresik a kivitelezőt, akinek 2007 végéig kell megépítenie a kikötőt. Ettől Mohács is hasznot remél.
Az elkövetkezendő években a mohácsi Dunapart, a kikötő fejlesztésre alkalmas területek robbanásszerűen be fognak épülni.
A polgármester arra számít, hogy a kikötő vállalkozásokat vonz, ami új munkahelyeket teremt. Erre pedig nagy szükség van, hiszen a térségben csaknem 20%-os a munkanélküliség.
Gyermekeik biztonságáért fognak össze a siófoki szülők. 3 évnyi hiába való küzdelem után most két iskola szülői munkaközössége indít aláírásgyűjtést azért, hogy legyen díjmentes az M7-es siófoki szakasza. A fizetős autópálya miatt ugyanis az autósok a 7-es utat használják, ami súlyosan veszélyezteti a belvárosi gyalogosok közlekedését. A város vezetése eddig nem tudott változtatni a helyzeten.
Egy helyi felmérés szerint 35%-kal nőtt meg a 7-es út forgalma azóta, hogy fizetni kell az M7-es autópálya használatáért. A Kele utcánál sokszor percekig kell várakozni az átkelésre.
Hát elég gyakran nem nagyon lehet átmenni, mert nagyon sok az autó.
A közelben két iskola is van, naponta több mint 1200 gyerek halad át a 4-sávos úton. A szülői munkaközösség tagjai aláírásgyűjtésbe kezdtek, tegyék biztonságosabbá az átkelőt.
Nem kell megvárni a végső figyelmeztetést, azt, hogy esetleg egy gyermek áldozatául essen, akár csak egy kis sérülés erejéig is ennek a nagy forgalomnak.
Az önkormányzat már 3 évvel ezelőtt jelezte a szaktárcának, szükség lenne az átalakításra. Az 1 éve épült járdasziget azonban nem oldotta meg a problémát, azóta 2 halálos baleset is történt. A polgármester most ismét a gazdasági miniszterhez fordult.
Az elődje írásban vállalt egy kötelezettséget, ennek a kötelezettségvállalásnak a határideje lejár, december 31-ig meg kellett volna építeni azokat a berendezéseket, amelyek biztonságosabbá teszik a 65-ös és a 7-es út siófoki belterületi szakaszát.
Átmeneti megoldásként lámpát szerelnének az átkelőhöz. A polgármester szerint a probléma azonban csak akkor szűnne meg, ha díjtalanul lehetne közlekedni az M7-es siófoki szakaszán.
Tartályautóval karambolozott egy személyautó a Csongrád megyei Üllésen, a balesetben 3-an sérültek meg. A Szeged felé haladó autó egy jobbra ívelő kanyarban áttért a szembejövő sávba, és ott frontálisan ütközött a tartálykocsival. A kocsiban utazókat, köztük egy gyermeket a tűzoltók szabadították ki a roncsból.
Uniós és kulturális hírekkel folytatjuk.
Nézzünk közülük néhányat röviden.
London után Stockholm a környezetvédelmiért és a közlekedési dugók ellen útdíjat vezettek be a svéd főváros belső kerületeiben.
Fogynak a szövetségesek, a legtöbb uniós ország kivonta csapatait Irakból, a lengyelek viszont az év végéig maradnak.
Farkasházi Miklós képeiből nyílt kiállítás Budapesten, bár Magyarországon alig ismerik, a világ sok pontján felbukkannak művei. Először tehát uniós hírek. Svédországban ezentúl fizetnie kell annak, aki autózva kívánja megtekinteni Stockholm belvárosát.
A baloldali kormánykoalíció kisebbik tagja a zöldek nyomására csak az útdíj kifizetése után lehet behajtani a svéd főváros központjába. Az Európai Unióban Stockholm a második főváros, ahol díjfizetéssel próbálják tehermentesíteni az autóáradattól a főváros belső kerületeit.
A karácsonyi és az újévi szünet után a jövő hét elején térnek vissza a legtöbben Stockholmba vakációjukról. A forgalomcsillapító rendelkezés viszont már január 1-én életbe lépett, és egészen július végéig érvényben marad. A zónába való behajtáskor, majd az ott töltött időtől függően kihajtáskor is fizetni kell. Előbb 10, majd legfeljebb 20 svéd koronát. Ez 270 és 540 forint közötti összeget jelent. Az autókra már korábban érzékelőt kellett szerelni, amelyet gép olvas le, és az autós bankszámlájáról automatikusan levonja a pénzt.
Szégyen teljes, már 30 koronát költöttem.
A kísérleti jelleggel bevezetett intézkedés hatásait közben folyamatosan vizsgálják. A végső döntést szeptember 17-én mondják ki a stockholmiak az autózási tilalomról szóló fővárosi szavazáson.
Az emberek 80%-a tömegközlekedést használ. 200-al több autóbuszt állítottunk be, és 2500 új parkolóhelyet alakítottunk ki a zónán kívül, hogy csökkentsük a dugókat, és kényelmesebbé tegyük a gyalogosok életét.
A felmérések szerint a stockholmiak többsége ellenzi a behatási díjat, és sokalja a 400 millió eurót, amit a fizetési rendszer kiépítésére költöttek. Kevés vígaszt jelent, hogy estétől reggelig és a hétvégeken továbbra is ingyenes a belvárosi autózás.
Egyre több uniós országban tiltják a munkahelyi és éttermi dohányzást. Az olaszok, a svédek, valamint a britek, írek és máltaiak után Spanyolországban és Belgiumban is nehezebb a dolguk a füstölgőknek, ha otthonikunk kívül akarnak rágyújtani. A spanyol parlament új törvénye értelmében minden munkahelyen általános tilalom lépett életbe. Az ibériai országban évente mintegy 55 ezeren halnak meg a dohányzás következtében kialakuló betegségekben. Belgiumban is elsősorban az egészségmegőrzés miatt szigorodnak a szabályok. Közben norvég kutatók megállapították, hogy január 1-e helyett inkább februárban érdemes kezdeni a cigarettáról való leszokást. A januári időszakot pszichikailag nem tartják alkalmasnak, mert az ember amúgy is bizonytalanságot érez az új év kezdete miatt.
Egyre több uniós ország vonja ki csapatait Irakból, az új lengyel kormány viszont úgy döntött, hogy 900 katonával továbbra is támogatja az amerikai vezetésű szövetséges erőket. Radek Sikorski védelmi miniszter bejelentése szerint a lengyel egységek az év végéig biztosan a közel-keleti országban maradnak. Jelenleg 1500 katona szolgál Irakban, márciusban 900-ra csökkentik létszámukat. Eddig 17 lengyel egyenruhás vesztette életét a hadműveletekben.
Kulturális hírek következnek. Farkasházi Miklós festményeiből nyílt kiállítás a budapesti Aulich Art Galériában. Farkasházi Miklós a 20. századi magyar képzőművészet egyik számottevő alakja.
A január 23-áig látható kiállítás mellett könyvben is megjelennek a művész réz- és fametszetei, tusfestményei, valamint grafitrajzai.
Ez a kiállítás és a könyv pont azért született meg, hogy szélesebb körben ismertté tegyük Farkasházi Miklós nevét, aki az én véleményem szerint a két világháború közötti magyar festészet és grafika kiemelkedő egyénisége volt. Ezt mutatják azok a képek, amik itt láthatók, és amelyek a könyvben is szerepelnek. Én külön kiemelném azokat a grafitrajzokat, amelyek női portrék, erotikus jelenetek, férfi portrék, amelyeknek a stílusa egészen egyedülálló, ilyen stílus a magyar művészetben nem volt soha, se azelőtt, se utána. Tulajdonképpen még a nyugati európai képzőművészetben is ritkaságnak számít, és Farkasházinak az adja meg a különleges egyéniségét, hogy soha egyetlen izmushoz nem csatlakozott, tagja volt természetesen jelentős magyar művészeti köröknek, de őt nem lehet besorolni sehova sem, ő egy egyedülálló művész. A képek nagy többsége magántulajdonban van, magyarországi magántulajdonban. Nagyon sok kép még az örökösöknél van. Meglehetősen szerteágazó Farkasházinak a születési családfája. Erről egyébként a könyvben részletesen lehet olvasni, egy teljes komplett családfát állított össze Majoros Valéria, de van képe az Amsterdami Rijksmuseumban, van képe San Franciscói Múzeumban, van képe a Magyar Nemzeti Galériában, több is, van képe az Országos Zsidó Múzeumban, úgyhogy mind külföldi, mind belföldi gyűjteményekben megtalálható, és hát az aukciókon most már az utóbbi esztendőkben egyre nagyobb számban tűnnek fel igen értékes farkasházi képek, és hát az áruk is megy fölfelé.
Rendkívül szigorú biztonsági intézkedések közepette nyílt meg az indiai Hyderabadban az a tárlat, amelyen az egykori maharadzsák ékszerei láthatók. Az erős védelemre szükség is van, hiszen a kiállított darabok valószínűleg a világ legnagyobb és legértékesebb ékszerkollekcióját alkotják. A látogatók 173 lélegzetelállító arany és gyémánt műremekben gyönyörködhetnek. Köztük a 184 karátos Jakob gyémántban, amely csaknem 9 millió dollárt ér, és amely nagyjából kétszer akkora, mint a híres Kohinór.
Üdvözlet Békés Csabáról címmel új könyv jelent meg. A kiadványa az 1997 és 1935 között kiadott legszebb Békés Csabai képeslapokat gyűjti össze. A képek mellett rövid helytörténeti ismertetők is olvashatók Gécs Béla tipográfus mester tollából.
A Csaba városát képes üdvözőlapokon bemutató kiadvány mintegy 200 fekete-fehér és színes fotográfiát tartalmaz. Az első képeslapokra a 80-as évek elején a csabai Ócska piacon figyelt fel Dobrotka Pál vendéglős. A most megjelent kötet az ő, illetve Zsibrita Zoltán évtizedes gyűjtőmunkáját dicsérik.
Ezek félve övezett lapok voltak családon belül is, ismeretségi körön belül is, de az országos gyűjtőkörben is jegyezve vagyunk, és az országos gyűjtőkörben a gyűjtőtársak évek óta, sőt mondhatnám évtizedek óta, nekünk gyűjtötték a Békés Csabai képes levelező lapokat.
A képeslap kiadása 19. század végén jött divatba. Békés Csabán akkoriban több száz különféle üdvözlőlapot nyomtattak. A képeken szereplő épületek közül sok még ma is megtalálható. Az egykori fotográfusok neve azonban mára a feledés homályába veszett.
Minden utcát, házat, teret megörökítettek Békés Csabán, és a másik, hogy nem csak a házakat, az utcákat, hanem a hangulatot, mint egy életkép formájába szinte látszanak az emberek a korhű öltözetbe.
A kiadvány 1935-ig követi nyomon a város átalakulását. A gyűjtő szerint ezután megváltozott a világ, a háború és a diktatúra évei alatt készült képeslapok már egy másik korszakot jelölnek.
Már csak az időjárás jelentéssel vagyunk adósok.
Előbb azonban nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden.
Véget ért az orosz-ukrán gázvita, mindkét fél számára előnyös 5 éves megállapodást kötöttek.
Egyre súlyosabb a belvízhelyzet, Borsodban egy nap alatt duplájára nőtt az elöntött területek nagysága.
Tetők omlottak le Ausztriában és Csehországban is a hó súlya miatt. Németországban megtalálták a 12. áldozatot a jégcsarnok romjai alatt.
A gyerekek biztonságáért gyűjtenek aláírást a siófoki szülők. Szeretnék, ha ingyenes lenne az MHP-es siófoki szakasza.
Végül tehát időjárás.
Borult idő lesz, többfelé várható havazás, de keleten inkább eső, a hőmérséklet 0 és plusz 4 fok között alakul.
A hírórát sporthírekkel, körzeti híradókkal és a Kárpáti Krónikával folytatjuk.
Délután 4 órakor jelentkezünk, legközelebb hírekkel várom Önöket.
Köszönjük, hogy figyeltek ránk, jó napot kívánok!
Viszontlátásra!
Tej, élet, erő, egészség, hirdette a néhai reklám, orhosszal megelőzve a méltán nagy sikert aratott cipőt a cipőboltból szlogent. A kép mégsem a tápláló italt reklámozza, inkább a háború utáni nagyszabású építkezéseket. Netán a két férfiút a bal szélen, akik öltözékükről ítélve pillanatnyilag aligha tartózkodnak a saját közegükben. Tévedhetetlenül fölismerjük azonban a teljes edényt. Szinte fülünkbe cseng, ahogyan hajnalban odakoccannak, amikor a szállítók lecsapják őket a boltajtók elé. A mérőalkalmatosság is ismerős. Ilyennel adagolták egykoron a 3 decit, meg a fél litert a tehívókban. Mert hogy valaha azok is voltak. És igen, a boltos nénik pontosan ilyen kötényt viseltek, és a kendőt ugyanígy kötötték meg a fejükön. A sovány hölgy tehát új erőre kap a pohár tejtől, indul vissza dolgozni. A protokoll vendégek pedig odabiccentenek a fotósnak, rendben volt-e. Aztán maguk mögött hagyják a helyszínt.
Meg kellett küzdenem azzal a hölgykoszorúval, akik azt hitték, hogy Korda Györgynek nem kell feleség, mert ő a mindenki bikája.
Mi?
Kintáltam a Szilárdot, mert folyamatosan csak kapkodtam a telefonokat a munkahelyen. Igen, átadom, Juditka keresett. Most a Gizike.
Erről én tudnék beszélni.
Én ártatlan vagyok, ártatlan vagyok.
Köszöntöm Önöket. Görög-török örök ellentét. Elszigetelt félsziget Cipruson. Húzd meg jobban, már a munka sem a régi. Lengyel-német barátság, legalábbis telekvásárlási ügyekben. Ezekről lesz szó a következő úton Európa magazinban. Várom Önöket!
Sürgősen pénzre van szüksége az ünnepek után. 0640 50 50 50.
Gyors kölcsön készpénzben a Providenttől egyenesen az ön kezébe. Hívja most 0640 50 50 50.
Erős fájdalom gyötri. Az Advil Ultra oldott állapotban tartalmazza a hatóanyagot, ezáltal villámgyorsan szünteti meg a fájdalmat. Advil Ultra, az ultra gyors fájdalomcsillapító.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
A Provident kölcsönét valóban gyorsan megkapja. 0640 50 50 50.
Megérkezett az első 4 összetevős gépi mosogatószer tabletta, az új Calgonit Powerball 4 az 1-ben. Mosogatószer, só és öblítő funkció egyetlen tablettában az új üvegkorrózió elleni védelemmel, hogy poharai minél hosszabb ideig őrizhessék meg szépségüket és csillogásukat. Új Calgonit 4 az 1-ben. Tökéletes tisztaság, káprázatos ragyogás. Calgonit 4 az 1-ben. 10 power funkcióval, melyek nélkül nem lehet tökéletes a mosogatás. Calgonit 4 az 1-ben, 10 power funkcióval a ragyogó eredményért.